Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, október 21-e hétfő reggel van, és már 9 óra 12 perc van. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is, Papa Huslő írt most nekünk nemrég, Morgan Freeman kartársak, a könyves a Vajda után elesett Fradi felé, de érdekes, az üllői a klinikákig egészen vállalható, megkésve, de törve nem. Aztán John Borno ebben a Ginobban tényleg lesz, lehet okosság vezérelt, marketing innovációra, ingyenpénz, hatékonyságmentes, versenytelenség, ösztönzés. Hát lehet, meg kell nézni. Aztán van, aki köszöni az iráni-izraeli pajabeát.
Lehet a lirázt így is
liráz
definiálni, a lemezt érdemes egyébként meghallgatni, 2022-ben jelent meg, de ennek a Cyborg Templar a nagy ismerője, aki a Conga Heaven Bongo Helen felfedezte őt. Na nézzük akkor, hogy mi van mostan az agrárrovatunkban.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát egy újabb betegségről, illetve egy invazív fajnak által okozott kárról fogunk beszélgetni.
Épp, hát de nem akár mekkoráról, hát ez csak már a filoxéra vészhez hasonló méretű, filoxéra, bocsánat. Igen, ami az 1800-as évek végén, ugye, hát nem tudom mennyit, felét legalább elvitt az európai szőlőkultúrának.
Hát az európai szőlőkultúrának ugye az egészét elvitte.
Vagy egészét,
de,
igen.
De ott volt megoldás, de késő jöttek rá. Nekem nyáron az volt a nagy felismerésem, hogy ez a rohadék kis, szintén invazív tölgy, meg platánpoloska, ez az icipici, alig lehet látni, aha, ez a valami, ez ugye nem csak a tölgyszerű leveleket szívogatja úgy, hogy teljesen tönkreteszi, hanem nálunk a szőlőre is ráment, bár az is, úgyhogy, na most hasonló témáról lesz szó, mégpedig az úgynevezett szőlőkabócára, illetve hát, hogy ez az amerikai szőlőkabóca, és ennek a terjedése,
és az általa
terjesztett fitoplazmás betegségről. Betegség. Uh-huh. Molnár Ákos van itt velünk, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szőlészeti Szekciójának elnöke, címzettes egyetemi docens, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt, jó napot kívánok!
Na hát honnan jött, mit csinál, mekkora a vész?
Hát ugye a vész nagyságát megítélni nagyon nehéz, minden esetre nem árt, hogyha kongatjuk a vészharangot, mert ez a betegség, ugye itt a bevezetőben szépen elmondták, hogy nagyjából miről van szó. A fő problémát maga ez a fitoplazma okozza, ami a szőlő belsejében él, és pár év alatt az ültetvénynek a nagy részét el tudja pusztítani, és ezt a betegséget tőkéről tőkére ez a fránya amerikai szőlőkabóca, a Scaphoideus titanus hordozza. Elvileg ez a fitoplazmás betegség valószínűsíthetően itt volt az ókor óta már az európai szőlőtermesztő tájon, csak hogy mivel nem volt rendes hatékony vektora, ezért nem nagyon terjedt, de az 1960-as években Amerikából behurcolták ezt is, mint annyi más vektort vagy károsítót, és Franciaországból elterjedve a 2010-es évek közepén ideért Magyarországra is.
Na de hogyha két kérdés, ami be fogja bizonyítani, hogy teljesen laikus vagyok ehhez. Az egyik az, hogy itt volt már régóta, tehát miért nem alakult ki rezisztencia, a másik pedig, hogy hát a filoxéra önmagában egy hasonló sztori, szintén Amerikából behurcolt, akkor a tök egyszerű megoldás az volt, hogy az amerikai fajtákat idehozták, és utána arra ráoltották az európai fajtákat, így a gyökérzet az rezisztens tudott lenni.
Hát a kérdésből már érzem, hogy ez nem teljesen laikus kérdés volt, úgyhogy ezért jár egy piros pont. De annyiban más a dolog, hogy a rovarkártevő kiiktatásával, vagy egy kvázi biológiai védekezési módszerrel a szőlő oltásával a filoxérának a kártételeit gyakorlatilag meg lehetett szüntetni. Még itt a fitoplazma tekintetében sajnos ilyen gyógymód nincs, tehát az, ami növény egyszer megfertőződött, sajnos az ellen, annak gyógymódja már nincsen. Itt csak a megelőzésre lehet koncentrálni. A megelőzés pedig nem más, mint ennek a rovar kártevőnek, ennek a vektornak a gyérítése vagy elpusztítása. És a feladat nehézsége ebből adódik, hiszen egyrészt ez a rovar fejlett állapotában napi 2-2,5 kilométer tud repülni, másrészt pedig a gazdák összehangolt védekezésére lenne, illetve van szükség, ami hát egy ilyen széttagolt birtokstruktúrájú és széttagolt gondolkozású szőlészborász társadalomban nagyon csak nehéz dolog, és akkor még nem is érintettem, ami egyébként a dolognak a fő problémája, az elhanyagolt műveletlen szőlőterületeket, ahol semmiféle növényvédelem nincsen, és ezek gyakorlatilag ennek a vektor kártevőnek a rezervoáriát alkotva tulajdonképpen hiába dolgozik valaki tisztességesen és végzi el a növényvédelmi technológiának megfelelő védekezést, hogyha a szomszédja mondjuk ki csúnyán tróger, és tulajdonképpen ezt a munkát lehetetlenné és eredménytelenné teszi.
Elég nagy gond ez.
És a hegykösségek nem tudják összefogni ezt a védekezési munkát valahogy?
Ezt a hegykösségek megpróbálják összefogni, de hát ugye egy köztestület semmiképpen sem hatóság.
Aha,
ugye itt azért annyi szerencsénk van a szerencsétlenségben, hogy a növényegészségügyi hatóságok, mivel hogy itt egy karanténkártevőről van szó, aminek a felesett réfa, nagyon komoly előírások vannak erre a karanténkártevőre, vagy bármilyen karanténkártevőre, és ennek a karanténkártevőnek az elterjedését hát tűzzel, vassal kell segíteni, és ebben a hatóságok is segítenek nekünk, tehát nem vagyunk tulajdonképpen teljesen hegyközségileg magunkra hagyva, de hát mindenképpen jobb lenne, hogyha a gazdák jobb belátásra térnének, jobb belátásra tudnánk őket bírni. Nem gondolom, hogy a büntetés, a bírságok kiszabása, a kényszerkivágás, ezek egyébként mind az eszköztárában vannak a növényegészségű hatóságnak, lenne a megoldás, sokkal inkább az a megoldás, hogy a gazdák megértsék azt, hogy hát ez olyan csúny, mint egy csúnya emberi betegség, amiről az ember azt gondolja, hogy csak a szomszédjával történhet meg, és egész addig még vele nem történik meg, addig ebben nem nagyon hisz, és sokkal jobb lenne, ha a gazdák saját maguk látnák be, hogy össze kell fogni, és az előrejelzésre alapozva kell a vektor ellen védekezni.
Nem lehet más vektor is? Csak ez a szőlőkabóca képes erre?
Hát ugye ez a másodszori kérdés feltevés is némi tájékozottságra utal. Alapvetőleg vannak még gyanús kabócafajok, ugye Magyarországon több száz kabócafaj él, de azoknak a terjedésben játszott szerepe gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát kijelenthető, hogyha az amerikai szőlőkabóca ellen eredményesen tudunk védekezni, akkor ezt a betegséget meg lehet fogni. Erre vannak egyébként jó példák, Szlovéniába, Ausztriába volt már járványszerű megbetegedés, és összefogással, nagyon komoly katonás fegyelmezett védekezéssel megállt lehet parancsolni ennek a betegségnek.
És ugye van egy olyasmi szabályzat, bár nem tudom, hogy ez mennyire betartható, vagy mennyire lehet erősen tartani, vagy mennyire erős maga a szabályzat, hogy szőlőterületre alkalmas, vagy olyan besorolású területen nem lehet elhanyagolni, meg kivágni a szőlőket, tehát hogy ott azt művelni kell, vagy ez a művelés, az már elég, hogyha csak ott van szőlő, és akkor hogy művelem, az meg már mindegy?
Megint csak azt kell mondanom, hogy egy kardinális pontra tapintott rá szerkesztő úr, hiszen ez a magyar szőlőtermesztésnek egy régóta megoldatlan problémája, hogy nincs igazi eszközrendszer a kezünkbe ahhoz, hogy azokat, akik a szőlőtermesztést abba hagyják, vagy abban felhagynak, rábírjuk arra, hogy akkor legalább az ültetvényeket vágják ki. Tehát én azt gondolom, hogy egy kivágott ültetvény még mindig jobb, mint egy elhanyagolt ültetvény. Itt tulajdonképpen a jogszabályok egyrészt egymásra mutogatnak, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy mi az a műveletlen ültetvény. Uh-huh. Hiszen a művelés, mint olyan, az, hát valljuk be őszintén, hogy meglehetősen szubjektív fogalom. Tehát, hogyha ezt sikerülne jogszabályilag körbeírni, hogy mi a műveletlen ültetvény, illetve minden hatóság megtenné a saját, meg hivatal a saját dolgát, például a földhivatal is megteheti egyébként, hogy nem a művelési ágnak megfelelő művelést folytat valaki, az ellen eljárást lehetne kezdeni. Ezekre sajnos valószínűleg a földhivatal humán erőforrás hiány miatt sohasem kerít sort, úgyhogy a hegyközségekre marad ez a felszólító, megkérem, de igazából komoly eszközöm nincsen. Pénzbírságot is kiszabhatok, de nem gondolom, hogy hegyközségként nekem az lenne a feladatom, hogy én rommá büntessem a gazdatársaimat. Sokkal inkább a jó belátásra kellene őket rábírni.
Milyen olyan, mondta, hogy vannak nagyon jó best practice-ek például Szlovéniában. Ott tényleg egy ilyen összefogott jó védekezés volt, és az szabta meg a határát ennek a kártevőnek?
Azt kell mondanom, hogy ugye nem kell őket a mennyekbe emelni, tehát ők is csak egyszerű gazdalogikával gondolkoztak, ugyanúgy, mint mi magyarok. Tehát egész addig még ebből ott nem lett járvány, uh-huh. addig senki se vette ezt a dolgot komolyan. Aztán amikor valakinek az ültetvénye 2 év alatt, mondjuk egy szinte friss telepítés, néhány éves ültetvénye, 2 év alatt a tőkék 60%-a kipusztult, akkor ők rájöttek arra, hogy a növényegészségű szakembereknek a tanácsait azt érdemes betartani, és ezt olyannyira szigorúan vették, hogy még van egy ilyen sárgalapos csapda, igen. amivel lehet figyelni ezeknek a többek között ezeknek a rovaroknak is a rajzását, és amikor a megfelelő időpont eljött, akkor képzeljék el, hogy még a házi kertekbe a lepermetezték a 1 vagy 2 tőke csemege szőlőt is. Tehát ezt egy ilyen fokú összehangolt védekezéssel lehet elérni. Ez a best practice. Mondanám azt, hogy mint jó magyar szokás szerint nekünk mohács kell, de tök jó lenne, hogyha a mohácsig nem jutnánk
hát el. Hát az tök jó lenne, az biztos. Abszolút. Van egy ilyen online monitoring rendszer, ugye, amit lehet figyelni, és akkor esetleg arra alapozva lehetne összehangolt cselekvésre sarkalni a gazdákat.
Így van. Ez mondjuk egyébként nálunk a soproni borvidéken ez alapján, a monitoring rendszer alapján figyeljük, és a növényvédelmi tanácsadónk a heti hírlevélbe a gazdáknak el is juttatja azt, hogy akkor most kellene védekezni, és akkor itt a cselekvésnél szokott magva szakadni néhány embernek a folyamatnak, aha. és akkor innentől van nehézség. De én azt gondolom, hogy olyan szempontból ne csak mindig a rosszat és a katasztrófát lássuk, ez a betegség, ez szerintem segíteni fogja azt, hogy azok az elhanyagolt szőlőterületek az ország gyönyörű borvidékeiről eltűnjenek előbb-utóbb, amelyek egyébként rontják a tájképet, nehezítik az egyébként termelést végző gazdáknak az eredményes termelését, tehát én azt gondolom, hogy ez egy megtisztulási folyamat is lehet, nem csak a rossz oldalát látom ennek a betegségnek, meg ennek a betegség elharapózásának.
Hát mi megtettük azt, amit tudunk, felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezt kéne fogni, mert ez tényleg brutális, hogyha 2-2,5 kilométert repülnek. Egyébként egy jópofa állatka, tehát így amikor kifejlett állapotban van, akkor szépnek is mondható. Nyilván a Robartani Társaság az aláírná ezt, csak hát ugye ilyen szinten, hogy ezt terjeszti és ilyen szinten tönkre tud tenni szőlőt, azért az elég veszélyes tud lenni, főleg amikor már a klímaváltozás hatását is lehet érezni a magyar szőlő szerkezetben, úgyhogy izgalmas kihívás ismételten a gazdáknak.
Így van, Így van, a klímaváltozás egyébként sajnos ugye ennek a betegségnek a terjedését elősegíti, hiszen a téli túlélési arányt ezeknek a rovaroknak, a téli túlélési arányát nagyban megnöveli. Hát azért valljuk be őszintén, hogy említésre méltó tél évek óta nem volt, és ez az állomány felszaporodásához tud vezetni. És akkor most még egy ilyen nyúlüregben nem is szaladnék be, hogy aki bio vagy biodinamikus művelést végez, ugye annak milyen szerek állnak lehetőségére, vagy rendelkezésére ahhoz, hogy a rovarölőszeres védekezést hathatósan, hatékonyan el tudja végezni. Ezzel én nem minősítem őket, sőt, nagyon szeretem, hogy ennyire sokfélék vagyunk, csak fölhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy külön másik problémát jelent, hogy más-más művelési kultúrában más-más növényvédőszereket lehet alkalmazni, amiknek a hatékonysága némely esetben erősen kérdéses.
Húha, összetett probléma. Nagyon szépen köszönjük, igen, hogy rávilágított ezekre, és hát akkor reméljük, hogy sikeres lesz a küzdelem az amerikai szőlőkabóca ellen. Köszönjük szépen köszi az információkat.
Szép napot kívánunk.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, viszontlátásra.
Molnár Ákossal, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szőlészeti Szekciójának elnökével, címzetes egyetemi docenssel beszélgettünk arról a fertőzésről, ami mostanában felütötte a fejét, és a szőlőkabóca, az amerikai szőlőkabóca a terjesztője.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Mui Gergely vezető elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzünk rá, hogy hogyan nyitottak a börzék így Európa szerte közte, persze a hazai.
Alapvetően gyengébb hangulatú ma a kereskedés. A vezető nyugat-európai indexek körülbelül 0,1%-os csökkenés mutatnak. Ezzel szemben nálunk meglepően jó hangulat. A BUX Index közel 0,5%-os emelkedésben van ma reggel, így az index most éppen 74.601 ponton áll. A vezető részvények közül inkább a Richter tud emelkedni, itt 0,6%-os emelkedéssel 11.030 forintra állnak lett az árfolyam, Delta és itt az OTP is, itt közel 0,5%-os emelkedés után 19.015 forinton áll az árfolyam jegyzése. A Magyar Telekom szintén jobban teljesít, 0,4%-kal 1078 forintot tudott emelkedni az árfolyama, míg a MOL részvényei csupán 0,2%-kal emelkedtek, és itt 4 forinttal vagyunk a pénteki záróhoz képest, jelenleg éppen 2648 forinton áll az árfolyam edzése.
Uh-huh. A hátsó sorban, vagy középtájt, van-e valami érdekesség, esetleg lehet-e valamit kiemelni így az első fél órában, bár olyankor még van, hogy még kötés sincs rájuk?
Valóban, ma igazából egy részével látunk kiemelkedő forgalmat. Az Opusban körülbelül 100 millió forintnyi részvényt cserélt ma gazdát, ami az átlagnál kicsit magasabb. Itt körülbelül 300%-kal megett a részvény árfolyam, és most éppen 500 forinton áll. Véletlenül annak köszönhetően, hogy a ma reggeli bejelentések szerint november 4-től egy újabb részvényjuttatási programot indítanak meg, ami egészen január 25-éig fog tartani, és ez alatt a program alatt a tervek szerint 1,3 milliárd forint értékben fognak részvényeket visszavásárolni, de szabtoknak egy felső határt is, 547 forintnál nem fognak drágábban részvényeket visszavenni.
Aha. Jó, forintpiacon mi újság? Sikerül-e elválni ettől a 400 forinttól, vagy most már itt maradunk örökre?
Hát úgy tűnik, hogy sajnos elválunk, és nem a jó irányba. Uh-huh. Ma reggel ismét egy forint gyengedést látunk, 400 forint körül kezdtük a napot, de most már inkább 401 forint felett kereskednek az euróval. Jelenleg 401 forint egy fillért kérnek egy darab euróért, míg a dollár érzése 369,54 forintról áll.
Hát jó, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye itt holnap kamatdöntés is van, gondolom ez is befolyásolja majd a forint mozgását, meg lehet, hogy már előre tesznek rá téteket.
Sőt, ezt igazából a múlt heti nyilatkozatok után már nagyjából lehet sejteni, hogy a mostani kamatdöntésen inkább a tartás felé
igen,
fog
igen. Annak van nagyobb esélye. Aha.
Így van.
Oké, okay. Köszönjük szépen az infókat.
Jó munkát már, szép napot.
Jó munkát, sziasztok.
Múj Gergely vezető elemző számolt be a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Milyen messze van az úgynevezett Ági. Magyarul Agi,
Ági van,
igen, vagy AGI, ami igazából ugye a mesterséges általános intelligencia.
Az ijesztős.
Azt hiszed, hogy ijesztős, azt még nem tudjuk, de minden esetre itt van a
neuro... Már ilyen emberként tud gondolkodni, vagy legalábbis ahhoz hasonlóan, tehát már olyan probléma megoldó képessége, azért az szerintem picit ijesztő.
Majd meglátjuk. A Neuron Solutions vezető tanácsadója, a Frankfurt School docense, adattudós, teológus, Szabados Levente állandó szakértője ennek a rovatnak az egyik, itt van a vonalban. Szervusz!
Sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Hát hallom, már ti is megijedtetek egy kicsit.
A Balázs megijed.
De bocsánat, mentségemre szóljék, hogy pont nem találom egyébként, mert pontosabban akartam idézni, de Daron Acemoglu, Nobel-díjas közgazdász is azt mondta, hogy azért simán ki lehet siklatni ezt a pályát, így a mesterséges intelligencia fejlődését illetően, tehát lehet belőle probléma. Nem azt mondja, hogy lesz, és nem azt mondja, hogy nagyon izgul, csak ésszel kell ezt a fejlődési pályát és megfelelő keretek között tartani ahhoz, hogy inkább a hasznunkra legyen, mint sem tényleg félelmet okozzon, vagy valami kárt okozzon.
Levi?
Ezzel abszolút egyetértek.
Bocsánat, beléd folytom a szót azért, hogy azért kéne az elejéről kezdeni ennek sajnos, mert össze fogjuk keverni a hallgatókat, és tök fontos lenne, hogy ez a három szint, amiről beszélünk itt mesterséges intelligenciában, hogy ez mi a különbség. Maga az AGI, az ugye ez a középső szint, ez az általános intelligencia, ahol még egyáltalán nem tartunk, és utána van a szuperintelligencia. Ugye ez a három szintje ennek az egésznek. De most azt mondják, hogy akár 5 év múlva is elérkezhet ez az általános intelligenciája, ami emberi szintű gondolkodásra képes.
Igen, egyébként elég nagy a szórás, tehát vannak, akik akár ilyen 2 év, vannak, akik 10 év, de hogy meglepő módon ezek nem ilyen 100 éves nagyságrendi becslések, még a úgymond pessimistáknál sem. Lépjünk egyet vissza ebben, egyetértek, szerintem gondolkodjunk el azon, hogy mit is jelent az, hogy intelligencia azontól, hogy Józsi bácsi mindenhez is ért, mint tudjuk. Ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy két szempontból lehet vizsgálni az intelligenciát. Egyrészt az, hogy mennyire kompetens. Kompetens annyira, mint egy átlagember, kompetens annyira, mint egy képzett ember, kompetensebb, mint bármelyik képzett ember. Ez az egyik dimenzió. A másik, hogy miben? Egy valamiben kompetensebb, vagy mindenben kompetensebb. Tehát van egy általánosság, meg van egy szakértelem, vagy mélység dimenziója. Egyelőre most ott tartunk, hogy még továbbra is az embernél kompetensebb back, csak szűk területen tudunk lenni gépileg. Az, hogy valami teljesen kompetens legyen mindenben, mint Józsi bácsi, és egyébként úgy körülbelül hozza Józsi bácsi általános szintjét, annak a határán billegünk. A nagy kérdés, hogy ez a Moravec paradoxon, ez mennyire igaz. A Moravec paradoxon az azt mondja, hogy meglepő módon egy géppel sokkal könnyebb kiszámítani egy bolygópályát, mint kijutni egy konyhából egy robottal, annak, hogy levernél mindent. Tehát dolgok, amik sokkal egyszerűbbnek tűnnek emberileg, azok sokkal bonyolultabbak gépileg, és fordítva bizonyos dolgok, amiket egyébként rettenetesen nehezen tudunk emberileg megemészteni, azok egyébként egész jól mennek gépileg. Uh-huh. Úgyhogy valahol az a konszenzus, és azért ez a 2-10 év, hogy nem biztos, hogy egy folyamatos, ugyanazt csináljuk, mint eddig típusú fejlődésre van szükség, hanem 2-3 áttörésre, 2-3 olyan technikára, vagy új belátásra van szükségünk, ami hát aztán vagy jön, vagy nem jön.
Igen, ezt jó, hogy mondtad, hogy vagy jön, vagy nem jön, mert tényleg ez egy ilyen vagylagos, és én nem tudom, de én azokat a jóslatokat tartottam reálisnak, akik azt mondták, hogy elértük ezt a generatív AI és large language modellek által hajtott valamit, ahol most vagyunk, és nagyon-nagyon-nagyon messze, talán egyszer lesz egy AGI, a szuperintelligenciáról meg ne is beszéljünk.
nem tudjuk milyen messze, vagyis hogy ez nem úgy kell elképzelni, mint egy utat, amin lépéseket teszünk, és akkor folyamatosan egyre inkább oda jutunk, hanem vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen egy hirtelen belátás kell ahhoz, vagy egy új technika kell ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni. Mire gondolok? Csípőből tüzelni tudunk. Tehát ha most azt mondjuk egy nyelvmodellnek, hogy írja át a levelünket nagymamánknak Shakespeare formájában, akkor az úgy egy cuszra neki áll, és egészen szép ritmikusan versel nekünk, mert az mégis mennyire jó nekünk. De hogyha azt szeretnénk tőle, hogy valamit lépésről lépésre tervezzem meg, sok lépésből egy relatív hosszú következtetési láncot, ott azért az kifejezetten eltéved még. Nagyon sok olyan technika van, ami megpróbálja ezt áthidalni, egyelőre még nem biztos, hogy meggyőzően sikerült. Ha egyszer valakinek hirtelen sikerül ezt az elemet is megoldani, akkor rögtön szintet lépünk, tehát nem biztos, hogy ez azért van, mert 10 évig vártunk és csiszolgattunk valamit, hanem mert esetleg valakinek volt egy jó ötlete.
Közben egy kedves hallgató azt kérdezi, hogy mi van a Matrix szorzás nélküli megoldással a nagy nyelvi modellekkel kapcsolatban. Nagyon nagy a csend, pedig sok mindent megváltoztatna.
Az összes ilyen teljesítmény növelő, mert tulajdonképpen itt ez a kérdés, hogy ugyanazon számítási teljesítménnyel, ha nagyobb modelleket vagy több eredményt tudunk elérni, az egy kutatási terület. De szerintem, ami az AGI szempontjából fontos, az az, hogy ha ugyanezt, amit most csinálunk, 10-szer ekkorában csinálnánk, sokkal erősebben, sokkal keményebben, nagyobban, sem vagyok benne biztos, mint ahogy a kutatók jelentős része, hogy elérnénk az általános intelligenciát. Valószínűleg nem csupán skálázásról, vagy ilyen méretnövekedésről van szó, hanem valamiféle új megközelítésekről. És itt egy érdekes dolog, hogy változott egy picit a kutatás. Annyiban, hogy volt egy alapkutatás, és volt valaki, aki majd később azt alkalmazza a piacra. Ez most sokkal inkább közelebb húzódott egymáshoz. Úgy tűnik, hogy az a feedback, amit egy termék használata során emberek leadnak, az iszonyatosan hasznos ahhoz, hogy előre tudjon jutni a kutatás is. Ennek az a pozitívum, hogy van egy új szignál, vagy egy új jel, ami alapján lehet kutatni. A negatívum az, hogy aki terméket fejleszt, az nem feltétlenül szereti a tudását teljes mértékben megosztani. Vagyis, hogy hát van igen. Az a furcsa helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mit tudunk. Eddig sokkal világosabb volt az, hogy pontosan mi is dolgozunk, mik az alapkutatási kérdések. Most van egy ilyen helyzet, ahol vannak olyan laborok, akik dolgoznak valamin, amiből előbb-utóbb termék lesz, és ezt megígérgetik. Meglepő módon egyébként azok szoktak rövidebbet satszolni, akik ilyen startupokat csinálnak, vagy ilyen termékeket dolgoznak. Na most ezt lehet úgy fogalmazni, hogy közelebb vannak a tűzhöz, tehát ők tudják, mi folyik, vagy lehet úgy fogalmazni, hogy jó nekik a gazdasági érdek, hogyha ez igen. Úgy tűnik, mint hogyha mindjárt áttörés lenne.
Igen, és ez szerintem nagyon jó, amit most mondtál. Azok a cégek, akik pedig ugye kidobták a piacra a különböző generatív modelljeiket, amiket lehet próbálgatni előfizetéssel vagy anélkül, ők meg előszeretettel tartják életben azt a legendát, hogy lényegében ez már most az AGI, és azt a félelmet is életben tartják, egy kis marketing az mindig jót tesz.
Abszolút, abszolút, és egyébként, ha már a Csemogulut emlegettük, akkor ugye az egy érdekes kérdés, hogy mi is a hatása, és ez a hatás, amit nagyon figyelünk, meg nagyon próbálunk gazdaságilag is elemezni, mi történik akkor, hogyha tényleg általánosabban, akár csak nem teljesen általánosan, de általánosabban kompetens modellek kerülnek a piacra. Egy furcsa dolog fog történni, programozókkal csináltam egy mélyebb kutatás sorozatot, és az az érdekes helyzet történt, hogy igen, hát azért azon a területen már általánosabban kompetens modellek vannak jelen, de ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak abban maradt a tevékenységük, hanem megváltozott. Vagyis, hogy a csinálásnak, mondjuk a kód létrehozásának írj le 500 sortnak az értéke csökkent. Viszont annak az értéke, hogy meg tud ítélni, hogy ami 500 sor oda lett írva, az jó-e bármire, na ennek az értéke nőtt. Tehát meglepő módon átalakult az a feladat a csinálásból, inkább az ítéletalkotásba, vagy az irányításba, irányadásba, És egyébként meglepő módon ehhez nagyobb szakértelem és nagyobb kritikus tudatosság kellett, mint eddig. Tehát nem, hogy ellustultunk, hanem, hogy kifejezetten kellett valamit extra csinálnunk.
Igen.
Ahhoz, hogy végproduktívabbak tudjuk lenni.
Igen, ugye ez a másik dolog, amit imádnak bedobni, de szerintem ez már politikai jellegű megosztás, vagy ilyen vita, hogy hát az emberisége tönkreteszi magát, és elsorvad az agyunk, és stb. Én érdekes módon inkább azt gondolom, hogy a humán faktor felerősödik azzal, hogy egy jobb eszközt kap a kezébe az emberiség.
Abszolút, bár nem bármilyen humán faktor, tehát az a típusú mindenhez is értő Józsi bácsi, neki az általános műveltsége, vagy az esetben általános műveletlensége, az valóban nem lesz már annyira értékes. De valamilyen kifejezetten szakértői szinti tudás, tehát hogyha valaki elsajátított egy olyan fajta kritikus tudatosságot és egy olyan fajta kompetenciát, amivel meg tud ítélni egy adott területen egy adott megoldást, az meg döbbenetesen értékessé válik, tehát hogy kifejezetten egy polarizációról vagy egy széttartásról lehet szó.
Mikor, te személy szerint mit gondolsz, hogy hogyan lehet AGI? Tehát, hogy azt be fogják ugyanúgy jelenteni, hogy alkottak egyet, mint ezeket a generatív modelleket?
Be fogják mindenféléket jelenteni, de ezt azért, mert szeretnek bejelenteni. Hogy egyébként mi
Elon Musk lesz az első, gondolom.
Ha más, nem a második, de igen, de biztos, hogy benne kell lennie a sorozatban. Ami talán érdekesebb, az az, és én ebben osztom a nagy kutató mester Jan Le Cun véleményét, hogy ez nem egy hirtelen pillanat, amikor megvan. Itt most AGI van, és akkor erről egy ilyen éles tudatosságod van, hogy na ez már minden szempontból tud annyit, mint egy ember. Szerintem, mint ahogy nagyon homályos azt mérni, hogy egy ember miben kompetens, úgy nagyon homályos azt mérni, hogy egy gép miben kompetens. Egy folyamatos, egyébként eléggé tapasztalható és erős fejlődést várok, ahol ez így elmosódik, ahol ez a kérdés ez egyre kevésbé lesz nyilvánvaló, bár ezzel párhuzamosan egyre nagyobb bizalom, vagy egyre nagyobb használat tudhat elindulni. Mindig nagy kérdés lesz az, hogy milyen technikákkal tudjuk fenntartani ezt a bizalmat, vagyis hogy meg tudjuk-e még kérdőjelezni, hogy amit látunk az elég jó minőségű-e, bízunk-e benne, használjuk-e, de egy ilyen jellegű folyamatban szerintem ez így szürke árnyalatosan szépen egyre inkább átúszik abba, hogy valami hasznos lesz, és infrastruktúra és a hétköznap része.
Okay.
Más nem mondok, az internet sem úgy jelent meg az életedben, hogy Vágási Feri egyszer csak beszállt bele, hanem úgy, hogy
pedig határozottan kijelentette, tehát lehetett volna az egy ilyen pont. Igen.
Jó, egyébként én ajánlom mindenkinek, aki nem látta, van egy nagyon klassz kis videó, ami bemutatja a Boston Robotics lépegető robotjainak a fejlődését.
Hát az...
És ahogy így az ember végignézi, akkor azért az így látszik a folyamatos kutatásfejlesztés, fejlődés, nagyon érdekes. Hogyha valami ilyesmit látunk, akkor itt is a nagy modelleknél.
Igen, illetve hát azt fogjuk látni, amit minden technológiánál, amikor végleg elterjedt, hogy nem látjuk.
Na,
ti sem látjátok már, igen. Hogy mennyit googlíztok.
Pontosan, így van. Oké, nagyon
szuper,
szépen köszönjük.
Szépen.
Jó beszélgetés volt.
Én köszönöm. Sziasztok.
Szervusz. Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Ennyi fért mára a Móka Miki
munkatárába.
Úgyhogy vége a Millás reggelinek. Boston Robotics vagy Boston Dynamics?
Boston Dynamics.
Elnézést.
Én is mindig Robotics-at mondok. És
Boston Dynamics, igen. Nagyon klassz. Köszönöm a kiegészítést, nehogy vélte úgy menjünk ki, hogy rosszat.
Hát, képzeld, az egész napnak oda lenne.
De tényleg jó a kis film, nézzétek meg. Amikor a most nyilatkozó szakértő titulusát elmondjátok, nekem mindig a Jodie Foster Kontakt filmjéből ugrik be Matthew McConaughey. Igen, de Szabados Levente buddhista teológus. Úgyhogy ennyi különbség van köztük. Igen. Itt van, megjött Czoller Andi.
Szia!
Hello!
Hello, Andi!
Nagyon felszabadultak vagytok, örültek, hogy vége a műsornak.
Hát, jó, az idő, mondjuk, kisütött a nap, rosszkor, vége de... a műsornak, elmegyünk pihenni.
Ja.
Ezt imádom.
Ezt. Jó pihenés.
Egy jó pihenés, nem természetesen nem, hanem készülünk a holnapi műsorra gőzerővel. Mi
így van, mert
ketten?
Holnap így van, pont ebben a felállásban, fél héttől ismét Millás reggel, és sőt, előtte 6-tól majd a maiból egy kis csemegézés, ismétlés, ezt tudjuk felajánlani nektek, meg hát természetesen az összes programját a rádiókafé98.hu-nak, és most rögtön Czoller Andi híreit, és hát azt követően pedig...
Zenefakt. Sok-sok muzsika, és akkor utána...
Pont jókor.
Pont jókor, neved le. Vigyázz oda.
Jó, eddig megúsztam, nézd meg, pont most a végére rögtön a csészém. Úgyhogy én
gyorsan bezárjuk a műsort, nehogy véletlenül felbillenjen.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.